Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem pedig Szűcs Bálint, az RSM Legal vezető ügyvédje és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág vezetője. Témánk pedig a javadalmazási célú résztulajdonosi program. A műsor második felében arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell megalapítani a javadalmazási célú résztulajdonosi programot egy-egy vállalatnál. Szűcs Bálint.
Ez egy nagyon komoly döntés, ezzel kezdeném. Tehát egy tulajdonos szempontjából ez egy nagyon komoly és felelősségteljes döntés. Egyrészt azt eldönteni, hogy tulajdonosként bekívánja vonni a munkavállalóit, aztán pedig az, hogy ennek a formáját megválassza. Maga az MRP, az a javadalmazás célú MRP az egy formája annak, ahogy a munkavállalók részesedést szerezhetnek a vállalatban, és jellemzően az a forma ez, ahol a munkavállalók széles körét lehet részesedéssel felruházni. De nyilván ehhez attól függően, hogy milyen cégméretről beszélünk, először kell egy tulajdonosi döntés, hiszen minden tulajdonosnál, és ez a KKV-knál különösen fontos, a tulajdonosnak van egy olyan fajta autonómiája, amit jellemzően nehezen bont meg. Ebből a szempontból az egyéb juttatási rendszerekkel ellentétben itt van egy komoly könnyebbség, ugyanis, mint korábban mondtam, itt egy szervezet lesz a maga a részvényes, és annak abban fognak tagi részesedést szerezni a munkavállalók. Ez azt is jelenti, hogy ennek a szervezetnek egy meghatalmazott lesz a képviselője, lesz egyébként vezető tisztségviselője, kvázi ügyvezetője is ennek a szervezetnek, aminek a célja kifejezetten az, hogy azokat a pénzügyi eszközöket tartsa, vagy pénzt, vagy később a pénzt pénzügyi eszközre kell váltania, ami által a munkavállalók később a részesedést megszerzik, illetve menet közben a osztalékban is részesülhetnek. Itt ez azért nagyon fontos, mert a tulajdonos igaz, hogy illetve az alapító alapvetően nem fog tudni ráhatni arra, hogy ez az MRP szervezet hogyan szavaz, viszont amikor megalapítja, akkor egy olyan bizalmi körben tarthatja a meghatalmazotti képviseletet, amely egy szerteágazó tulajdonosi struktúrához képest azért egy kezet jelent, és annak a meghatalmazottnak, aki jellemzően egyébként ügyvédi iroda, a magának a szervezetnek, illetve a tagoknak az érdekében kell eljárnia, de mégis egy olyan szervezet lesz, akiben az alapító alapvetően bízik. Nem lehet a meghatalmazottat egyébként egyszerűen visszahívni, tehát ebből a szempontból is azért a tagoknak az érdekei védve vannak, de azért teljesen más, mint hogyha egy közgyűlésen megjelenik több száz munkavállaló egy adott esetben, és ott a szavazati, illetve döntéshozatali eljárásban így vesznek részt.
Tehát nem alakulhat ki egy olyan szituáció, hogy akkor innentől kezdve a vállalat napi szintű operatív irányításába mindenki beleszól, aki tagja egy ilyen javadalmazási célú MRP-nek.
Ez így van. Egyébként egy fontos dolog, amit ki kell emelni, hogy ugye maga javadalmazási célú MRP-t azt egy pénzügyi eszközzel lehet indítani, ami jellemzően részvényt jelent. Tehát itt az elsődleges társaságok, akik ebben részt vesznek, azok vagy zárt körülön, vagy nyilvánosan működő részvénytársaságok lehetnek. Van olyan Magyarországon működő MRP, amit egyébként KFT alapított egy kötvényes megoldással, illetve az is elképzelhető, hogy egy magyarországi KFT például az anyavállalatának a részvényeitvel indít javadalmazási célú MRP-t, tehát itt azért több lehetőség van, de a fő célja az a jogszabálynak, hogy részvénytársaságok legyenek ennek a rendszernek az alkalmazói, ami nyilván egy cégméretet is valamilyen módon azért belő.
Azt gondolná a laikus, hogy azért egy ilyen szervezet fönntartásához pénzre is szükség van, kell-e plusz befektetés a vállalatvezetés részéről, tehát hogyha ezt az egész programot elindítja, működteti, fenntartja?
Hát ez is kapcsolódik az előző ponthoz, hogy egy bizonyos cégméret alatt nem biztos, hogy ezt megéri fenntartani, de azért erre nem kell azt gondolni, hogy egy óriási cégméretre. Tehát ismerünk olyat, amelyik 6 munkavállalóra jött létre, és alapvetően megéri. Egyébként nagy magyar vállalatoknál működő programok vannak, ahol több száz munkavállaló vesz részt benne. De ezt úgy kell elképzelni, hogy maga az MRP az egy szervezetként létrejön, tehát van egy alapszabálya, amit be kell nyújtani a bírósághoz, és a bíróság ezt külön szervezetként bejegyzi, és gyakorlatilag adóalan is lesz, tehát adószámot kap, könyvelése van. Tehát, mint mondhatnám, hogyha valamihez hasonlítani akarnám, akkor egy nagyon egyszerű cég működéséhez le tudnám hasonlítani, aminek az eszköze az gyakorlatilag vagy a pénzeszköz, illetve később a pénzeszköz alapján megszerzett értékpapír, ami egyébként a rendszer működéséhez kapcsolódik egy javadalmazási program, egy politika, ami politika megmondja, hogy az adott politikán belül a munkavállalók hogyan juthatnak hozzá a részvényhez, illetve a részvény ellenértékéhez. Tehát ez fontos dolog, hogy nem, az egyetlen nem biztos, hogy a munkavállaló egy MRP-n keresztül valaha is tényleges társasági részesedéshez jut. Lehet, hogy amikor ez lejár, a bizonyos határidő van, minimum 2 évig kell ezt fenntartani egy MRP-t, tehát nem azonnal fogja megkapni a részesedést, vagy az ellenértékét. Amikor lejár, akkor vagy az értékpapír, tehát lehet tényleges tulajdonos is, vagy hogyha a politika azt írja elő, a javadalmazási politika, akkor a részvényeknek, értékpapíroknak az ellenértékét fogja megkapni, tehát ténylegesen pénzbeli juttatásban fog részesülni. És egyébként egy szervezeten belül több javadalmazási politika működhet, tehát folyamatosan évről évre akár újabb és újabb ilyen programokkal lehet ösztönözni a munkavállalókat.
Egyébként ez költségmegtakarítást hozhat az adott cégnek? Fajcsák Gábor.
Természetesen ez egy komoly költségmegtakarítás lehet, hiszen alapvetően, ahogy említettem, az ezen keresztül adott juttatás egy jóval kedvezőbb adózású, mint a munkabér. Itt azért azt nagyon-nagyon fontos kiemelni, és ez különösen fontos adózási oldalról, vagy akár adóhatósági oldalról is vizsgálni ezt a kérdéskört. Az MRP adóelőnye nem abban áll, hogy én ezáltal csökkentem a jövedelmeket, és így az eddig befizetett adóimon fogok spórolni, és azt fogom csökkenteni. Ezért nem igazán ilyen típusú költségcsökkentésre alkalmas. A mai, hát nem csak magyar, hanem talán mondhatom az egész világon jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, azt lehet tapasztalni, hogy a munkabérek nagyon komoly emelkedése látható. Ezek a munkabér növekedések ugye komoly adó- és járulékterheket rónak a cégekre. A munkavállalók ösztönzése mellett nyilvánvalóan a nekik így módon kifizetett juttatás a cégek számára egy kedvező, jóval alacsonyabb költségterhet jelentenek, köszönhetően az alacsonyabb adóterheknek. Ezáltal nyilván ezt érdemes ugyanúgy végig gondolni és kielemezni egy ilyen program bevezetésekor, hogy a várhatóan növekvő jövőbeli munkavállalói juttatásokat a bérből ebbe az irányba tereljük egy kicsit, hiszen ezáltal ugyanazt a hívjuk nettó, a munkavállaló zsebébe kerülő jövedelemnek a terhelése a vállalkozás számára jóval alacsonyabb.
Tulajdonképpen az is elgondolkodtató, hogy egy ilyen javadalmazási célú MRP azért is lehet jó egy vállalatvezetőnek, mert talán a fluktuáció is megszüntethető egy-egy vállalatnál. Nagyon könnyen váltanak manapság a munkavállalók, és hogyha ugye nem egy ilyen kafetéria rendszer szerű havi kifizetés, vagy bér és egyes kafetéria elemek ugye havonta megérkeznek, hát ugye most már elég szűkülő körben a munkavállalónak, akkor tulajdonképpen ez a cégvezetőnek is garancia arra, hogy egy bizonyos időtávlatban ő a javadalmazási célú MRP-be bevont munkavállalójára számíthat is egy. Így van ez?
Hát igen, ez az egyik fő célja. Tehát ez,
Szűcs Bálint.
Ezt ki lehet jelenteni, hogy egy ilyen juttatási programot jellemzően azért is vezetnek be, hogy a lojalitást, a munkavállalók lojalitását növeljék. Ugye nem néhány hónapos programokról van szó, hanem van minimális időtartama, tehát egy belátható időn belül, de a munkavállaló azt fogja látni, hogy én mondjuk 1,5 év múlva, 1 év múlva fogok kapni ennyi és ennyi részesedést, vagy éppen annak az ellenértékét a cégből, és annak az ellenértéke adott esetben az én munkámtól is függ. Tehát ez egyértelműen egy olyan irányba mutat, hogy a munkavállaló felé ki van tűzve egyrészt valamilyen fajta motivációs szempont, egy motivációs cél, hogy jobban dolgozzon. Másrészt ki van tűzve az a cél, hogy egy bizonyos idő után ő azért forintosíthatóan, és ezt azért a program közben is lehet tudni, hogy mennyire, milyen értékhez jut a egy-egy javadalmazási politika lejáratakor. Van egy másik vetülete is ennek a dolognak. Nyilván a ami már inkább egy szervezetfejlesztési kérdés, az az, hogy adott esetben a munkavállalót nem csak ez motiválja, hanem egy munkavállalót, bizonyos munkavállalókat a döntési jogok is motiválhatják, tehát az, hogy bizonyos hatáskörök is párosuljanak ahhoz, hogy ő részesedést kap. Ezt viszont ebben a programban így önmagában nem lehet megoldani, tehát érdemes a szervezetfejlesztés során is olyan döntéseket hozni, hogy bizonyos munkavállalók, akiket mondjuk ebbe be akarnak vonni, azok döntési jogot is kapjanak bizonyos módon, de ne feltétlenül a tulajdonosi szinten.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Szűcs Bálint, az RSM Legal vezető ügyvédje, és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.